44. fejezet, amely a Fleet börtönben lefolyt különböző, kisebb rendű reményekről, eseményekről szól, valamint Winkle úr rejtélyes viselkedéséről. Továbbá elmondja, hogy miként szabadult ki végül a kancellária fogja. Pickwick urat sokkal jobban meghatott a szem meleg ragaszkodása, sem hogy haragjának vagy rosszallásának kifejezést tudott volna adni, amiatt az elhamarkodott lépés miatt, hogy a maga jószántából becsukatta magát az adósok börtönébe határozatlan időre. Az egyetlen dolog, amit mindenáron szeretett volna megtudni, Sam hitelezőjének a neve volt. Ezt azonban Weller úr semmiképpen nem volt hajlandó elárulni. Úgy sem megyünk vele semmire, Sam egyre csak ezt hajtogatta. Az egy rossz akaratú, gonosz, kabzsi, konok, bosszúvágyú, erőszakos fráter, akinek nem lehet meglágyítani a szívét. Ahogy az egyszeri ámból lelkész mondta, egy öreg vízkóros úriemberről, amikor az közölte vele, hogy végeredményében mégiscsak okosabbnak tartja feleségére hagyni a vagyonát, mint kápolnát építetni rajta. De gondolja csak meg, Sam, tiltakozott Pickwick úr. Ez az összeg olyan csekély, hogy könnyen ki lehetne fizetni. És ha már egyszer elszánta magát arra, hogy nálam marad, arra is gondolnia kell, hogy többet használhat nekem, ha kijárhat szabadon a börtönből. Hálásan köszönöm, uram, felelte Samuel Weller úr komoly hangon, de én már inkább csak itt maradok. De miért, Sam? Mert nem alázom meg magam annyira, hogy szívességet kérjek attól a lelketlen ellenségemtől. De hiszen az nem szívesség tőle, ha visszafizetjük neki a pénzét, Sam, érvelt Pickwick úr. Már engedelmet kérek, uram, felelte Sam. De igenis nagy szívesség volna, ha visszafizetnénk neki, mert nem érdemli meg, és ez a dolog veleje. Mint hogy Pickwick úr most kissé bosszúsan kezdte vakargatni az orrát, Weller úr jónak látta másra terelni a szót. Én mindig tartom magam az elveimhez, uram. Minden elhatározásomban, jegyezte meg Sam. Hiszen ön is csak így van vele. És erről jut eszembe az az úriember, aki elvből megölte magát, és akiről nyilván már ön is hallott, uram, gondolom. Weller úr elhallgatott, és a szeme szögletéből huncut pillantással nézte a gazdáját. Rosszul gondolja, Sam, felelte Pickwick úr, akinek lassanként mosolyra derült az arca, jól lehet bántotta őt Sam csökönyessége. Ennek a szóban forgó úriembernek soha hírét sem hallottam. Nem-e, uram, kiáltott fel Sam. Hát ezen igazán csodálkozom, kérem. Az illető úriember az államhivatalnoka volt. Igen, felelte Pickwick úr. Igen, az volt, uram, folytatta Weller úr. S azon felül nagyon kedves ember volt. Nagyon rendes, pontos, pedáns ember, aki esős időben mindig finom kis gumisárcipőt húzott a lábára, és akinek sohasem volt más kebelbarátja, mint a nyúlprém. Elfből takarékoskodott, elfből váltott minden nap inget, elfből nem állt szóba soha a rokonaival, nehogy kölcsön kérjenek tőle. Egy szóval mindent egybevetve, igazán nagyon kellemes úriember volt. Elfből nyiratkozott meg két hetenként. Általányt fizetett a szabójának, annak a gazdaságos elvnek az alapján, hogy évenként három új ruhát kap, és a viselt ruhákat a szabó visszaveszi tőle. Mint hogy nagyon rendszerető ember volt, minden nap ugyanazon a helyen ebédelt, ahol egy terítéknek az ára, egy shilling és 9 penny volt, és ez becsületesen el is költötte, amint a vendéglős könnyező szemmel panaszolta, nem is beszélve arról, hogy ez az úr télen mindig mennyi szenet tett a tűzre, olyan sokat, hogy naponként legalább 4,5 penny veszteséget jelentett a vendéglősnek is, ráadásul azt a bosszúságot, hogy ezt mindig végig kellett néznie. S amellett hogy adta a nagyurat? Kérem, a Morning Postot, mihelyt szabad lesz. Ezzel lépett be minden nap. Keresse meg nekem a Times-t, pincér. Adja ide a Heraldot, ha nincs kézben. Ne felejtse el félretenni nekem a Chronicle-t, és hozza csak az Advertiser-t, legyen szíves. Aztán csak ült, és le nem vette a szemét az óráról, hogy abban a másodpercben elcsipje a gyereket, amikor az meghozza az esti lapokat. Lecsapott az újságokra, és olyan mohón, olyan kitartással olvasta őket órákon át, hogy a többi vendéget valósággal kétségbe ejtette, és felbőszítette vele. Kivált egy ingerlékeny öreg urat, akit végül a pincér kénytelen volt állandóan szemmel tartani, mert attól kellett félniük, hogy a szeletelő késsel egyszer még neki megy az újságfalónak. Nohát, így ült ott mindig a legjobb helyen 3 óra hosszat, pedig ebéd után már soha nem rendelt semmit. Aztán átsétált a kávéházba, néhány utcával odább, és egy kis csésze kávét rendelt 4 meleg brióssal. Elfogyasztotta, aztán hazament szépen Kensingtoni lakására, és lefeküdt aludni. Egy este nagyon rosszul érezte magát, és elküldött az orvosért. A doktor meg is jött, egy zöld csézában, amelyen egy Robinson-féle hágcsó volt, melyet leereszthetett, ha kiszállt a kocsiból, és fölhúzhatott, amikor újra beszállt úgy, hogy a kocsisnak nem kellett leszállnia miatta, és az emberek nem láthatták meg, hogy csak libériás kabátja van, de a hozzávaló nadrágja nincs meg, hogy csak libériás kabátja van, de a hozzávaló nadrágja nincs meg. Mi baj van? Kérdezte a doktor. Nagyon beteg vagyok, felelte a páciens. Mit evett ma? Kérdezte az orvos. Borjúsültet, felelte a beteg. De mit evett legutoljára? Kérdezte az orvos. Meleg brióst, felelte a páciens. Hát ez volt a baj, mondta a doktor. Majd mindjárt elküldök magának pirulákat, de soha többé ne egyen ilyet, mondta a doktor. Mit ne egyek többé? Kérdezte a beteg. Pirulákat? Nem, meleg brióst, mondta a doktor. Miért? Kérdezte a beteg, felülve az ágyán. Én 15 esztendeje minden délután megettem 4 darab meleg brióst, elfből. No hát akkor akassza szögre ezt az elvét, mondta a doktor. A meleg briós egészséges, uram, mondta a beteg. A meleg briós ártalmas, uram, mondta az orvos mérgesen. De amikor olyan olcsó, mondta a beteg, és úgy jól lakik tőle az ember. Maga nagyon drágán fizeti meg, akármilyen olcsón is adják. Még akkor is drága volna, ha magának fizetnének érte, hogy egyék belőle, mondta a doktor. Ha így folytatja naponként 4 meleg brióssal, hát akkor 6 hónap alatt el lesz intézve a dolga, tette hozzá a doktor. A beteg merőn nézte az orvost, sokáig tört a fejét, és végül így szólt. Egészen biztos benne, uram, hogy ártalmas? Felelek érte az orvosi tekintélyemmel, mondta a doktor. Hány darab meleg brióst kellene megennem, hogy rögtön meghalljak tőle? Kérdezte a páciens. Nem tudom, felelte a doktor. Egy fél korona ára vajon elég volna? Kérdezte a beteg. Talán elég, mondta az orvos. 3 silingára biztosan megtenné, mit gondol? Kérdezte a páciens. Feltétlenül, felelte az orvos. Jól van, mondta a beteg. Jó éjszakát. Másnap reggel felkelt, befüttetett, hozatott 3 silingára meleg brióst, megette mind, aztán főbe lőtte magát. De hát miért tette ezt? Kérdezte hirtelen Pickwick úr, akit az elbeszélésnek ez a tragikus befejezése nagyon meglepett. Hogy miért, uram? Ismételteszem. Hát mert ragaszkodott az elvéhez, hogy a meleg briós egészséges, és egyszer s mind azt is megmutatta, hogy bizony őt senki sem tántoríthatja el a meggyőződésétől. Ilyesféle fordulatokkal és kitérésekkel ütötte el Sam a gazdája kérdéseit ezen az első estén, hogy beköltözött a Fleet börtönbe. Pickwick úr belátta, hogy itt nem használ a szép szó, s kedvetlenül ugyan, de végül beleegyezett, hogy Sam beszállásolja magát egy hétre egy kopaszfoltozó vargához, aki egy felső emeleti szűk kis kamrában lakott. Sam behordott ebbe a szerény szobácskába ágyneműt, matracot, amit Rocker úrtól bérelt, aztán lefeküdt, és már is olyan otthonosan érezte magát, mintha csak a börtönben született volna, és az egész családja már 3 nemzedéken át ott engődött volna. Maga mindig pipázik, ha lefeküdt, Vén-Gunár? Kérdezte Sam a házigazdájától, amikor már mind a ketten ágyban voltak. Persze, hogy pipázom, pelyhes libám, felelte a voltozó varga. Ha meg nem sértem kérdésemmel, kérdezte Sam, miért vett ágyat az asztal alatt? Mert mielőtt ide kerültem, mindig mennyezetes ágyban aludtam, felelte a foltozó varga. És ez a 4 asztalláb épp úgy megteszi, mint a 4 oszlop. Már látom, hogy maga igazi jellem, uram, mondta Sam. Én még sohasem vettem ezt észre magamon, felelte a varga, fejét rázva. És attól félek, hogyha maga egy nagy jellemmel akar találkozni ebben a házban, akkor nagyon sokáig kell majd keresgélnie a listán. Ez a rövid kis párbeszéd úgy folyt le, hogy Sam a szoba egyik végén feküdt az ágyán, a foltozó varga pedig a szoba másik végében, egy éjjeli mécses világított neki, meg a foltozó varga pipája, amely olyan vörösen izzott az asztal alatt, mint a kandalló parazsa. Bármilyen rövid volt is a beszélgetés, Sam nagyon kedvező véleményt formált szobatársa felől ennek az alapján, és az ágyán felkönyökölve nézegetni kezdte a Varga ábrázatát, amihez pedig se kedve, se ideje nem volt eddig. Sápat ember volt az öreg, mint minden foltozó Varga, és nagy bozontos szakált viselt, mint minden foltozó Varga. Az arca remek mű volt a maga nemében. Barázdás, furcsa, viharvert, jóindulatú arc. És a két szeme valaha nagyon vidámon ragyoghatott, mert még most is csillogott kissé. Korát tekintve körülbelül 60 esztendős lehetett az öreg, és az Isten tudja, hogy a börtön hány esztendővel vénítette meg. Úgyhogy elég különös, hogy maradt még a képén némi kis vidámság és megelégedettség. Kisemberge volt, és mert az ágyában összehúzta magát, csak olyan hosszúnak látszott, amilyen a lábszárai nélkül lehetett. Nagy vörös pipa égett a szájában, nagyokat cippantott belőle, és irigylésre méltó lelki nyugalommal nézett bele a mécses lángjába. Már régóta itt van maga? Kérdezte Sam, megtörvén a hosszú csendet. 12 esztendeje, felelte a foltozó Varga, a pipa szopókáját harapdálva. A bíróság megsértése miatt? Kérdezte Sam. A Varga rábólintott. Hát akkor, mondta Sam már-már szigorú hangon, miért olyan megáltalkodott, hogy ebben a nagy kalodában pocsékolja el a drága életét? Miért nem enged, és miért nem jelenti ki a Lord Kancellár úrnak, hogy nagyon sajnálja a dolgot, és bocsánatot kér a sértésért? Többé nem teszi. A foltozó Varga a szája egyik csücskébe csapta a pipáját, hogy mosolyogjon egyet, aztán újra visszaigazította. De nem szólt egy szót sem. Hát miért nem teszi meg? Kérdezte Sam, most már türelmetlenül. Ó, felelte a Varga, maga nem egészen érti még a dolgot. Mit gondol, mit tett engem tönkre? Hát, mondta Sam, megkoppantva a mécsest, gondolom, úgy kezdődött a dolog, hogy adósságba verte magát, igaz-e? Soha életemben nem tartoztam senkinek, egy fityinggel sem, felelte a foltozó Varga. Találgasson csak tovább. Hát akkor talán, mondta Sam, akkor talán házakat vásárolt, ami más szóval annyit jelent, hogy elment az esze, vagy építkezni kezdett. Ami orvosi műszóval azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan őrült. A foltozó Varga a fejét rázta, és így szólt. Találgasson csak tovább. Talán csak nem kezdett el pörösködni? Kérdezte Sam gyanakodva. Soha életemben, felelte a Varga. Megmondom, azon mentem tönkre, hogy pénzt örököltem. Ugyan menjen már, mondta Sam, az nem lehet. Bárcsak nekem volna olyan gazdag ellenségem, aki így akar tönkretenni. Elfogadnám. Hú, mindjárt gondoltam, hogy nem fogja elhinni, mondta a Varga, és nyugodtan pöfékelt tovább. A maga helyében én se hinném el, de hát azért mégiscsak így történt. Hogyan történt? Kérdezte Sam, akit félig meddig már meggyőzött a Varga pillantása. Így történt, felelte a Varga. Györeg úr, akinél dolgoztam valaha a faluhelyen, és akinek egy szegény rokonát feleségül vettem, azóta már meghalt, Isten nyugosztalja, és hála neki, szóval ez az öreg úr egyszerre csak gutaütést kapott, és elköltözött. Hová? Kérdezte Sam, aki az aznapi sok élménye után már kezdett elálmosodni. Mit tudom én, hogy hová, felelte a foltozó Varga, és közben olyan nagy élvezettel szívta a pipáját, hogy az orrán keresztül beszélt. A más világra. Ó, persze, persze, jegyezte meg Sam. No és, mondta Varga. 5000 fontot hagyott hátra. Ez nagyon szép volt tőle, vágott közbe Sam. Amiből 1000 fontot rám testált, folytatta Varga, mert a rokonát vettem feleségül. Érti, ugye? Tökéletesen, tűnjögte Sam. S minthogy egész sereg unoka öccse és unoka húga lebzselt mindig körülötte, akik folyton acsarkodtak és civakodtak egymással a vagyona miatt, hát engem tett meg a végrendelete végrehajtójának, és rám bízta, hogy a végrendelet értelmében osszam fel közöttük az örökséget, amint meghatalmazott. Hogy érti azt, hogy meghatalmazott? Kérdezte Sam, fölneszelve. Hát nem kapott készpénzt, csak meghatalmazást? Ej, ez csak amolyan jogi műszó. Egyéb semmi, felelte a Varga. Mindegy. Dehogy mindegy, mondta Sam csóválgatva a fejét. Az ügyvédekkel nagyon vigyázni kell. A készpénz az készpénz. No, de folytassa. Szóval, mondta a Varga, amikor éppen ki akartam váltani a végrendelet hiteles másolatát, az unoka húgai és az unoka öccsei, akik keserűen csalódtak, amiért nem nekik jutott az egész örökség, óvást jelentettek be. Hát az meg mi? Kérdezte Sam. Az egy törvényes eljárás, amely annyit jelent, hogy megálljunk az egésszel. Értem, mondta Sam. Ez amolyan mostoha testvére a habeas corpusnak. Aztán, folytatta Varga, amikor látták, hogy nem tudnak megegyezni, és ennél fogva nem támadhatják meg pörrel a végrendeletet, az óvást megint visszavonták, és én kifizettem mindenkinek, ami járt nekik. Alig, hogy ez megtörtént, az egyik unoka öcs megtámadta a végrendeletet. Néhány hónap múlva az ügy egy vén, süket úriember elé került egy kis udvari szobában, valahol a Szentpál székesegyház környékén. S miután 4 napon át 4 ügyvéd külön-külön gyötörte vele, 1-2 hétig még törte rajta a fejét, böngészett a 6 kötetre való peranyagban, aztán az ítélet azt sütötte ki, hogy az örökhagyónak az esze nem volt egészen a helyén, és hogy nekem ki kell fizetnem az egész hagyatékot az összes költségekkel együtt. Felebbeztem. Az ügy 3-4 álmos úriember elé került, akik az első törvényszéki tárgyaláson már végighallgatták egyszer, ahol ők még csak foglalkozás nélküli ügyvédek voltak. Az egész különbség csupán abban állt, hogy itt doktoroknak hívták őket, amott meg delegátusoknak, ha ugyan érti ezt. És ők kötelességszerűen helyben hagyták az öreg úr ítéletét. Aztán a kancellária elé kerültünk, ahol most is vagyunk, és én valószínűleg már itt is maradok. Az ügyvédeim már régen megkapták az 1000 fontomat, és a tőkét, amint ők nevezik, meg a költségeket, együttesen számítva, körülbelül 10 000 font tartozás miatt vagyok itt, és leszek is itt a holtom napjáig cipőket foltozgatva. 1-2 úriember ugyan emlegette, hogy az ügyet a parlament elé viszi, és azt hiszem, hogy meg is tették volna. De hát nem értek rá eljönni én hozzám. Én meg nem mehettem el hozzájuk. Ráuntak a hosszú leveleimre, és végül elejtették a dolgot. És ez olyan igaz, mint a Szentírás. Se hozzá nem tettem, se el nem vettem belőle egy szót sem. Vannak vagy 50-en, idebent, meg odakint is, akik megmondhatják. A foltozó Varga elhallgatott, hogy megfigyelje, milyen hatást tett az elbeszélése Szemre. De miután látta, hogy elaludt, kiverte pipájából a hamut, sóhajtott egyet, letette a pipát, fejére húzta a takaróját, és ő is elaludt. Másnap reggel Pickwick úr egyedül ült az asztalnál. Sam a foltozó Varga szobájában nagy buzgalommal tisztogatta gazdája cipőit és kefélgette a bokavédőit, amikor valaki kopogtatott az ajtaján, és mielőtt még Pickwick úr azt mondhatta volna, hogy szabad, megjelent az ajtóban egy dús hajzat és egy bársony sipka. Pickwick úr mindkét holmiban könnyűszerrel ráismert Smangle úr tulajdonára. Jó reggelt, uram, mondta a jeles férfiú, kérdését a meghajlások egész sorozatával kísérve. Hogy van? Csak azt akarom mondani, vár-e ma reggel valakit, uram? Mert 3 kérdezősködtek odalent ön után, 3 pokolian előkelő úriember, és a folyosón minden ajtón bekopognak, és a bennlakók, akiknek ajtót kell nyitniuk, cudarul rájuk förmednek. Ó, Istenem, miért csinálnak ilyen szamárságot, mondta Pickwick úr felállva a helyéről. Igen, biztosan a barátaim, akiket már tegnap vártam. Barátai, kiáltott fel Smangle, és megragadta Pickwick úr kezét, egy szót se többet. A kutya fáját, hát ettől a pillanattól fogva az én barátaim, és Mivins barátai is. Pokol ilyen kedves alak ez a Mivins. Igazi úri gyerek, igaz-e? Mondta Smangle nagy meggyőződéssel. Hát, én még alig ismerem, mondta Pickwick úr habozva. Még alig ismerem ezt az urat. Tudom, szakította félbe Smangle, megragadva Pickwick úr vállát. Majd megismeri őt közelebbről is. El lesz ragadtatva tőle. Ez az ember, mondta Smangle ünnepélyes hangon, Olyan nagy komikai tehetség, hogy becsületére válna a Drári Lényszínháznak is. Igazán? Kérdezte Pickwick úr. Bizony Isten, felelte Smangle. Csak hallaná tőle egyszer azt, hogy négy macska egy talicskában. Négy különböző macska hangját tudja utánozni, uram. Becsület szavamra mondom. Hát, ez aztán pokol ilyen ügyes dolog. Vigyen el az ördög, de akarva nem akarva. Szeretni kell az olyan embert, akinek ilyen tehetsége van. Csak egyetlen egy hibájáról tudok. Arról a kis gyengéjéről, amiről beszéltem már önnek, hiszen tudja. Mint hogy Smangle úr bizalmasan és nagy megértéssel csóválgatta hozzá a fejét, Pickwick úr érezte, hogy mondania kell valamit, minél fogva annyit mondott, hogy ó, és nyugtalanul nézegetett az ajtó felé. Ó, ismételte Smangle úr egy nagyot sóhajtva. Kitűnő pajtás ez az ember, uram, nem ismerek jobb cimborát nála. Csak az az egy hibája van, ha a nagyapjának a szelleme megjelennék most előtte, hát rögtön aláíratna azzal is egy váltót. No de ilyet, kiáltott fel Pickwick úr. Bizony, tette hozzá Smangle úr, és ha hatalmában állna másodszor is felidézni a nagyapja szellemét, hát a lejárat napján prolongáltatná vele a váltót. Ezek igazán nagyon érdekes jellemvonások, mondta Pickwick úr, de félek, a barátaim már nagy zavarban vannak, hogy hol keressenek, amíg mi itt egymással beszélgettünk. Majd én ide vezetem őket, mondta Smangle úr, és megindult az ajtó felé. Jó napot! Hanem, nem szeretném önt háborgatni, amíg itt vannak a barátai. Most jutott az eszembe, és azzal Smangle úr hirtelen megállt, az ajtót újra becsukta, szép lassan visszament Pickwick úrhoz, és amikor melléje ért, lábujjhegyre állt, és nagyon halkan a fülébe súgta, mondja kérem, nem nélkülözhetne a jövő hét végéig egy fél koronást? Pickwick úr alig bírta elfolytani a mosolygást, de mégis iparkodott megőrizni komolyságát, elővette a pénzt, és Smangle úr tenyerébe tette, aki különféle jelek, hunyorgatások és kacsingatások között, amelyek mélységes titoktartást ígértek, eltűnt, hogy a három látogatót megkeresse. A következő pillanatban már vissza is tért velük együtt, és miután háromszor köhögött és háromszor bólintott, mintha biztosítani akarta volna Pickwick urat, hogy a kölcsönt okvetlenül vissza fogja fizetni, a jelenlevők mindegyikével nagyon nyájasan kezet szorított, és végre valahára elhordta magát. Kedves jó barátaim, mondta Pickwick úr, sorra kezet rázva Tapman, Winkle és Snodgrass urakkal, mert ők voltak a szóban forgó látogatók, igazán mennyire örülök, hogy eljöttek. A triumvirátus nagyon meg volt hatva. Tapman úr gyászosan rázogatta a fejét. Snodgrass úr őszinte megindultsággal szedte elő a zsebkendőjét. Winkle úr pedig az ablakhoz lépett és hangosan szipákolt. Jó reggelt, uraim, mondta Sam, aki ebben a pillanatban hozta be a cipőt és a bokavédőt. Csak fel a fejjel, sose búsuljunk, mint a kisdiák mondta, amikor a tanítónője meghalt. Isten hozta önöket a kollégiumban, uraim. Ez a bolondos fiú, mondta Pickwick úr, és megsimogatta Sam fejét, ahogy az letérdelt, hogy a boka védőjét begombolja, ez a bolondos fiú bezáratta magát, hogy mellettem maradhasson. Mi a szösz? Kiáltott fel a három jó barát. Igen, uraim, mondta Sam, én bizony. Tessék csak nyugton maradni, uram. Én bizony fogoly vagyok, uraim. Fogoly! Kiáltott fel Winkle úr szokatlan hívvel. Ej, uram, felelte Sam föltekintve. Mi baj van, kérem? Azt reméltem, Sam, hogy... Mindegy, semmi, mondta hirtelen Winkle úr. Winkle úr viselkedése olyan kapkodó és olyan nyugtalan volt, hogy Pickwick úr önkéntelenül a másik kettő felé fordult, mintha magyarázatot szeretne kérni tőlük. Mi sem tudjuk, mondta Tapman úr fennhangon válaszolva a néma kérdésre. Két napja rendkívül izgatott, és nem úgy viselkedik, mint rendesen szokott. Attól féltünk, hogy valami baj történt vele, de ő határozottan tagadja. Nem, mondta Winkle úr, elpirulva Pickwick úr tekintetétől, igazán nem történt semmi. Biztosítom róla, kedves uram, hogy nem történt semmi. El kell majd utaznom Londonból egy kis időre, magánügyben, és azt reméltem, hogy Sam majd velem jöhet. Pickwick úr még jobban elcsodálkozott. Azt hittem, hebegte Winkle úr, azt hittem, hogy Samnek nem lesz semmi kifogása ellene, de miután fogoly, most már persze úgysem lehet belőle semmi. Így hát egyedül kell utaznom. Mi alatt Winkle úr beszélt, Pickwick úr kissé csodálkozva vette észre, hogy szemkeze a boka védő begombolása közben reszket, mintha valami nagyon meglepte vagy megijesztette volna. Sam Winkle úrra fel is nézett közben, és habár csak egy futópillantást váltottak egymással, úgy látszik, mégis megértették egymást. Maga tud valamit erről a dologról, Sam, ugye? Kérdezte Pickwick úr szigorú hangon. Nem, uram, felelte Weller úr, és kettőzött buzgalommal gombolgatta tovább a bokavédőt. Biztos, hogy nem, Sam, kérdezte Pickwick úr. Hát, kérem, felelte Weller úr, annyi legalábbis bizonyos, hogy mostanáig nem hallottam semmit erről a dologról. S ha mégis gyanítok valamit, tette hozzá Sam, Winkle úrra sandítva, nincs hozzá jogom, hogy meg is mondjam, mert hátha tévedek. Nekem sincs jogom tovább kérdezősködni barátaim magánügyei felől, mondta Pickwick úr rövid hallgatás után. Akármilyen bizalmas barátságban is vagyunk egymással, egyelőre hát csak annyit mondok, hogy mindebből egy árva szót sem értek. Jól van. Hagyjuk hát, elég volt ebből. Miután ezt kijelentette, Pickwick úr más tárgyra terelte a beszélgetést, Winkle úr zavarodottsága pedig lassacskán feloldódott, ám bár nem tudta egészen visszanyerni a lelki nyugalmát. Annyi mindenféle beszélni valójuk volt, hogy a délelőtt gyorsan elpárogott, és amikor Sam 3 órakor a kis asztalra egy nagy ürücombot, egy óriási húspástétomot és néhány tál főzeléket hordott fel, és hozott néhány kancsó sört is, ezeket a kancsókat vagy a székre, vagy az ágyra kellett letennie, vagy ahol éppen hely volt, valamennyiüknek úgy megjött az étvágyuk, hogy alaposan nekiláttak az ebédnek, ám bár csak a szomszédból hozatták, a börtönkonyhájáról, és a pástétomot is csak ott készítették, és ott sütötték. A sör után megittak egy-két palac kitűnő bort, amit Pickwick úr a Doctor's Commons beli Horn étteremből hozatott. Ezt az egy-két palackot, őszintén szólva inkább, 1-2-4-6 palacnak lehetett volna nevezni, mert mire kiitták a borukat, és az uzsonnán is túlestek, megszólalt a harang, mely a látogatókat távozásra szólította fel. De ha Winkle úr viselkedése reggel megmagyarázhatatlan volt, most teljesen átszellemült és ünnepélyes lett, mikor részben tulajdon érzelmeinek, részben az 1-2-4-6 palack bornak hatása alatt búcsúzkodni kezdett barátjától. Visszamaradt, megvárta, hogy Tapman úr és Snodgrass úr eltűnjön, és azután szenvedélyesen szorította meg Pickwick úr kezét olyan arckifejezéssel, amelyben a félelmetes elszántság ijesztő módon vegyült a mélységes szomorúsággal. Jó éjszakát, édes jó uram, dünnyögte Winkle úr fogai között. Isten áldja meg, kedves barátom, felelte Pickwick úr meleg hangon, és kezet szorított fiatal barátjával. Jöjjön már, kiáltotta Tapman úr a folyosóról. Jövök, felelte Winkle úr, jövök, tüstént, jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát, mondta Pickwick úr. Még egyszer jó éjszakát kívántak egymásnak, aztán még egyszer, és azután még egy fél tucatszor, és Winkle úr még mindig szorongatta öreg barátja kezét, és még mindig ugyanolyan különös tekintettel nézett az arcába. Történt valami? Kérdezte Pickwick úr, mikor a folytonos rázástól már fájni kezdett a karja. Semmi, felelte Winkle úr. Akkor hát jó éjszakát, mondta Pickwick úr, és közben igyekezett kiszabadítani a kezét. Barátom, jótevőm, tisztelt utitársam, mormogta Winkle úr, és megragadta Pickwick úr csuklóját. Ne ítélje meg szigorúan. Ne ítélje majd el, ha azt hallaná, hogy a leküzdhetetlen akadályok miatt végső kétségbeesésemben. Ugyan jöjjön már, mondta Tapman úr, aki újra megjelent az ajtóban. Jön hát végre, vagy azt akarja, hogy bezárjanak bennünket. Igen, igen, megyek már, felelte Winkle úr, és nagy nehezen tényleg erőt vett magán, és eltávozott. Ahogy Pickwick úr néma csodálkozással nézett utánuk a folyosón, egyszerre csak azt látta, hogy fent a lépcsőnél megjelent Sam Weller, és valamit Winkle úr fülébe súgott. Ó, hogyne, számíthat rám, mondta Winkle úr fennhangon. Köszönöm szépen, uram, de ugye nem feledkezik meg róla, jegyezte meg Sam. Hát persze, hogy nem, felelte Winkle úr. Minden jót, sok szerencsét kívánok, uram, mondta Sam, és megbillentette a kalapját. Nagyon örültem volna, ha elkísérhetem, uram. De hát persze, a gazdámé az elsőség. Igazán a becsületére válik, hogy mellette maradt Sam, felelte Winkle úr. Aztán mind a hárman eltűntek a lépcsőn. Nagyon különös, tűnődött Pickwick úr, ahogy visszatért a szobájába, és elgondolkozva leült az asztalhoz. Vajon miben sántikál ez a fiatalember? Egy darabig ezen tanakodott magában, aztán egyszerre csak megszólalt Rocker, a porkoláb hangja odakint, és azt kérdezte, hogy bejöhet-e. Természetesen, mondta Pickwick úr. Hoztam egy puhább vánkost, uram, mondta Rocker, ahelyett, amin az éjjel aludt. Köszönöm, felelte Pickwick úr. Nem innék egy pohár bort? Hálásan köszönöm, uram, felelte Rocker úr, és elfogadta a poharat, amivel megkínálták. Egészségére, uram. Köszönöm, mondta Pickwick úr. Sajnálattal kell közölnöm, uram, hogy a házigazdája ma este nagyon rosszul van, jegyezte meg Rocker úr, mialatt a poharat letette, s a kalapja bélését nézegette, mert már készült megint föltenni. Micsoda? A kancellária fogja, kiáltott fel Pickwick úr. Nem sokáig lesz már az uram, felelte Rocker úr, és megfordította a kalapját, hogy jobb oldalt a kalapos nevét elolvashassa, ha belenéz. Ne rémidgessen, mondta Pickwick úr, mit akar ezzel mondani? Tüdővészben szenved már régóta, felelte Rocker úr, és ma éjjel alig bírt lélegezni. A doktor már 6 hónappal ezelőtt kijelentette, hogy csak a levegőváltozás segíthetne rajta. Irgalmas Isten, kiáltott fel Pickwick úr. Így hát ezt az embert az igazságszolgáltatás fél esztendőn át lassú halállal gyilkolta meg. Már azt nem tudom, uram, felelte Rocker úr, kalapjának a karimáját két kezébe fogva. Valószínűleg bárhol másutt is ugyanígy járt volna. Ma reggel vitték be a betegszobába. Azt mondja az orvos, hogy tartani kell benne a lelket, amíg csak lehet. És a felügyelő küldött neki bort és húslevest, méghozzá a saját konyhájáról. A felügyelő igazán nem tehet róla, tetszik tudni. Hát persze, hogy nem, mondta Pickwick úr hirtelen. De attól félek, folytatta Rocker, csóválgatva a fejét, attól félek, hogy mindez már hiába való. Még fogadást is ajánlottam Neddynek, 2 pohár pálinkát egyellen, de nem fogadott, és jól is tette. Köszönöm szépen, uram. Jó éjszakát kívánok. Megálljon csak, mondta Pickwick úr komoly hangon. Merre van az a betegszoba? Éppen az ön szobája fölött, uram, felelte Rocker úr. Megmutatom, ha szíveskedik velem jönni. Pickwick úr szó nélkül vette a kalapját, és megindult Rocker után. A porkoláb némán ment előtte, és az ajtó kilincset halkan lenyomva, hátraszólt Pickwick úrnak, hogy lépjen be. Nagy, kopár, üres szoba volt, egy csomó tábori ágy állt benne, és az egyiken egy emberi árnyék feküdt. Egy sovány, halvány, kísérteties, emberi alak. Nehéz és szaggatott volt a lélegzete, és minduntalan felnyögött kinnyában. Az ágy mellett egy csizmadia kötényes, kis öregember ült. Csontkeretes szemüveggel az orrán, és hangosan olvasott fel a Bibliából. A szerencsés örökös volt. A beteg a varga vállára tette a kezét, és arra kérte, hogy hagyja abba az olvasást. Emez becsukta a könyvet, és letette az ágyra. Nyissa ki az ablakot, kérte a beteg. A varga kinyitotta. Odalentről a kocsik, szekerek robogása, a kerekek zörgése, férfiak, gyermekek kiabálása, a dolgos sokaság életének és nyüzsgésének zúgó lármája hallatszott fel, és áradt be a szobába. A tompa zúgásból olykor kivált egy-egy harsogó kacagás, vagy pedig valamilyen vidám dalstrófája, amit egy jókedvű ember énekelt, majd ismét beleveszett a hangok zsivajába, a léptek dobogásába, mintha megtörnének az élet zajló tengerének hullámai, amelyek odakint csapkodnak és háborognak. Bánatos hangok ezek máskor is, a békés hallgató fülének is, hát még milyen bánatosak annak, aki a halálos ágyán hallgatja. Nincs itt levegő, szólalt meg a beteg gyenge hangon. Ez a hely megfertőzi még a levegőt is. Amikor évekkel ezelőtt erre jártam, még mindenütt friss volt a levegő, körös körül, de tikkasztóvá és nyomasztóvá válik. Mihelyt ezek közé a falak közé hatol, megfullaszt. Sokáig szívtuk együtt ezt a levegőt, mondta az öreg, csak türelem. Türelem. Rövid szünet támadt, s a két látogató közelebb lépett az ágyhoz. A beteg magához húzta öreg fogolytársának egyik kezét, melegen megszorította két kézzel, és sokáig nem bocsátotta el. Remélem, sóhajtotta kisvártatva olyan gyenge hangon, hogy az ágya fölé kellett hajolni, máskülönben nem értették volna a szavakat, amiket vértelen ajkai csak félig ejtettek ki. Remélem, hogy az én irgalmas mennyei bírám számba veszi majd súlyos bűnhődésemet itt a földön. 20 év, kedves barátom, 20 év ebben a szörnyű kriptában. Majd megszakadt a szívem, amikor meghalt a gyerekem, és én meg sem csókolhattam kicsiny koporsójában, és azóta is. Milyen irtózatos elhagyatottságban éltem itt, ebben a vadlármában és zűrzavarban. Isten bocsássa meg bűneimet. Ő látta az én elhagyatottságomat, az én lassú halálomat. Összekulcsolta a két kezét, még valami dünnyögött, amit nem lehetett érteni, aztán álomba merült. Eleinte csak álomba, mert látták, hogy mosolyog. Egy darabig még suttogtak egymással, a porkoláb aztán a párnája fölé hajolt, de rögtön hátra kapta a fejét. Szabad lábra került. Isten bizony, mondta. És csak ugyanúgy is volt. De már életében annyira halottnak látszott, hogy észre sem vették, mikor halt meg.